Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sziasztok, ez itt az m4sport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora, a Box utca podcast. Megvan a Ferrari 250. nagydíj győzelme, kimondani is félelmetes ezt a számot, a Forma 1 történetének legsikeresebb csapatáról beszélünk természetesen, amit itt a brit nagydíjon szereztek meg, úgyhogy Zsoldos Barnával és Kis Norbival erről fogunk beszélgetni. És kezdjük is Charles Leclerc-rel, aki megnyerte ezt a futamot, és talán némileg váratlanul így az elmúlt hetek formája alapján, ugyanis ha már Ferrari futam győzelem, akkor inkább arra fogadtunk volna, hogy Lewis Hamilton húzza be, de a csütörtöki média napon hallgatva a Ferrari versenyzőket nem is gondoltunk arra, hogy itt nagyon Ferrari győzelem születhet, szóval nyilván a sprint után, vagy a sprint időmérő után már úgy esetleg bekúszhattak ilyen gondolatok, de végül Leclerc nagyon összerakta magát, mondta is, hogy rengeteget dolgozott a háttérben magán, hogy fejben rendbe rakja magát, hogy az autó beállításait megpróbálják hozzáigazítani, és ez kifizetődött, és bár hangsúlyozza, hogy ez még a háborúnak nincs vége, amit ő vív ezzel az autóval, de most egy csatát megnyert. Hova helyezzük el Leclercnek ezt a győzelmét? Most ugye ez volt neki a 9., tehát azért nincs még neki annyira sok, viszont lehet, hogy ez az egyik legfontosabb, ha azt nézzük, hogy 24 Austin után nyert ismét futamot, és hogy tudva az, hogy milyen erőfeszítéseket kellett neki tenni ezért. Norbi, mit gondolsz erről?
Hát az biztos, hogy nagyon kellett ez a győzelem most Leclercnek, és én nagyon-nagyon nehéz helyzetben volt az elmúlt verseny hétvégéken. Nem jött a teljesítmény, nagy lemaradásban volt Hamiltonhoz képest, ugye. Talán Kanadában volt az a rádiózenet, igaz, amikor azt mondta, hogy vagy falnak megy, vagy összetöri az autót, vagy maximum 8. tud lenni. Tehát, hogy egy abszolút hullámvölgyben volt Charles Leclerc, és miközben Hamilton pedig futamot nyert ugye Barcelonában, és ugye egészen jó formában volt. Úgyhogy nagy szüksége volt Leclercnek erre a győzelemre, és ezen a helyszínen pedig, hát igen, ez különösen jó teljesítmény, hiszen előzetesen tényleg mindenki azt várta, hogy abszolút Mercedes dominancia lesz ezen a hétvégén, ehhez képest ugye nem volt az, mert hát ugye a sprint versenyen is, a sprint időmérőn is, a sprint versenyen is Hamilton oda tudta tenni magát, és azért megfutatta Antonellit a pénzért, hogy úgy mondjam. Aztán utána pedig a nagy díj részére a hétvégének meg megérkezett Leclerc. Ugye volt egy nyilatkozata, hogy alapvető beállítási filozófiát változtatott szombatról vasárnapra, amit ugye próbáltuk megfejteni Gáborral a telemetri adatok alapján, meg a rádióüzenetek alapján, meg minden alapján, hogy mi lehet, de végül hát nem vagyunk benne 100%-ig biztosak, hogy mi lehet, de egy biztos, hogy működött. Tehát, hogy valami történt, hiszen ott már a nagy díj időmérőjén Lewis Hamiltont is sikerült legyőznie. Egészen közel volt Antonellihez is, már egykörös teljesítményben is, és aztán a futamon meg nagyon jól ment végig, igazából azt gondolom, jó volt a rajt, átvette a vezetést, végig elől ment, nyilván Antonelli jött, tehát hogy...
Igen, ne felejtsük ezt el, hogyha nincs az a technikai hiba, vagy hát igen,
igen
akkor
tehát,
azért
technikai
beszélgethetünk
hibáinél,
most.
Igen, valószínűleg azért szerintem azt gondolom, nem bántom meg vele a Leclerc fanokat, hogyha azt mondom, hogy hát azért ez valószínűleg egy Antonelli futam győzelem lett volna azzal a tempóval, amivel ugye érkezett Antonelli a box kiállása után, hogyha nincs neki ez a technikai hiba. Tehát ugye a motorsportban nincsen ha, ez a technikai hiba megtörtént, látszik, hogy a Mercedes nem teljesen megbízható autó, a Ferrari megbízhatóbb, és jól működik, talán eddig a Ferrari a legmegbízhatóbb autók idén. És ennek köszönhetően ez a győzelem most sikerült, és ez nagyon fontos győzelem Leclercnek, azt gondolom, az önbizalma szempontjából. Persze nyilván nem lehet kijelenteni azt, hogy harcban van a világbajnoki címért, mert hogy ugye a pont hátrány óriási, meg azért ezt a lendületet meg kell tartani majd a következő verseny hétvégéken is, de mindenképpen jó iránynak tűnik, és pozitív előjelnek tűnik Leclerc részéről. Meg hát kíváncsi vagyok, hogy tényleg ez a beállítás, változtatás majd akkor, ugye Leclerc azt is említette, hogy ha ez működik, akkor később is a következő verseny hétvégén is ezt tudják alkalmazni, és ez stabil előrelépést jelenthet a Ferrari-nak, vagy legalábbis neki mindenképpen. Hát ezt meglátjuk, hogy Hamilton majd ezt kipróbálja, vagy tesztelje, vagy mi történik. Remélem, hogy hallunk róla egyébként, meg remélem, hogy csöpögtetnek egy kis információt még, hogy mi lehet ez.
Igen, itt ugye az a lényeg, hogy ugye Leclerc végül nem amellett döntött, hogy a Hamilton beállításai irányába megy el, ami működik, hanem ő megtartotta, ugye ezt el is mondta, hogy megtartja saját vezetési stílusát, és ahhoz próbálják az autót igazítani. És egyébként az bravúros, hogy ezt most sikerült egy hétvégén belül lényegében megoldani.
Kockáztattak mindenképpen. Így, abszolút biztos vagyok benne, igen. Minős, abszolút, mert ugye tesztelés nélkül, mert van egy óra szabad edzés, vagy két szabad edzés, vagy hát valami, és akkor próbálgatsz össze-vissza valami beállításokat, akkor igen, de hát itt nem is az sem volt, mert ugye a sprinten ment valamilyen beállítással, és ugye a nagy időmérő edzése pedig ugye teljesen átértettek az autót, és amit ugye Leclerc említ, hogy beállítás filozófiát váltottak, az ugye komoly változtatást jelent, azt gondolom én, de hogy tényleg valamilyen beállítástartományoknak a másik végletébe átmentek, és valamilyen teljesen más mechanikai és aerobalansz elosztást próbálnak, vagy valami ilyesmi lehet szerintem, mert ez jelenti a beállítás filozófiát, de hogy az, hogy jaj, egy picit puhítsunk egy kattintást itt, vagy keményítsünk egy kattintást ott, az nem filozófia, az nem beállítás filozófia. Beállítás filozófia az, amikor teljesen a másik végletbe átmész.
Hát meg nem is lehetne annyit nyerni ezzel, ha csak ilyen nagyon pici dolgokon
változtatnának. Amikor teljesen a másik végletébe átmész az autónak több paraméterében is, na az beállításbeli filozófia váltás.
Nekem azt tetszett Leclerc, hogy ő tényleg nem az volt, hogy most akkor így felhőtlenül ünnepel, tehát nem azon, hogy most akkor minden teher leszakadt róla. Nyilván nagyon kellett ez a győzelem, de hogy pontosan tudja, hogy ezt az eredményt, ezt most a következő futamok helyezik úgymond picit úgy perspektívába, hogy ez most mennyit ér, és hogy tényleg működik ez a jövőben ez a fajta új beállításrendszer, és amit Leclerc is mondott, hogy neki még fejben is össze kell legúznia magát, mert hogy nagyon megviselte őt ez az elmúlt nagyjából egy-másfél hónap.
Persze, és abszolút mozgó célpontra lőnek a versenyzők is, a csapatok is, tehát kigondolta volna, hogy ekkora kilengés lesz a Ferrari teljesítményében ebben a Barcelona Spielberg Silverstone 3-asban. Abszolút ők is azt mondták, hát még a mérnökök is azzal riogatták Hamiltont, hogy itt az egyenesekben 6 tizeden le fogsz maradni a Mercedes-től, és végül nem így volt. Tehát milyen profi, milyen szinte tökéletes szimulációs eszközeik vannak a csapatoknak, és ennyire félre mennek még ők is, akkor tényleg mit szóljunk mi, akik próbálják hétről hétre latolgatni az esélyeket. És én is egyetértek abban, hogy ez valószínűleg egy Antonelli győzelem lett volna, de egy szoros Antonelli győzelem. És úgy vélem, hogy még ha meg is nyerte volna 2-3 másodperc előnnyel, most akkor is arról beszélnénk, hogy a Ferrari Silverstone-ban micsoda elképesztő teljesítményt nyújtott ahhoz képest, hogy ők maguk temették az esélyeiket. És a Leclerc része, ez az elképesztő fordulat csapaton belül, hát Spielbergben sehol sem volt, pedig ott is elég jó volt a rajt helyezése. És valóban el kell hinnünk ezeknek a versenyzőknek, hogy tényleg megvan ez, hogy ha megvan az érzés az autóban, akkor ilyen teljesítményre képesek, ha nincs, akkor pedig nem. És talán Russellnek is ebből kell erőt merítenie, hogy ha Leclercnek sikerült ez a fordulat, legalább itt Silverstone-on, akkor talán neki is eljön majd. Hogyha tavaly Norrisnak sok-sok hónap után eljött ez a fordulat, akkor talán neki is, mert most már tényleg a szemünk előtt zajlik ez a harmadik ilyen nagyon jó versenyző, aki gödörbe kerül, és aztán ki tud jönni belőle, majd meglátjuk, hogy Russell ki tud-e jönni belőle, és igen, amit te is mondtál, meglátjuk, hogy ez most csak egyszeri felvillanás volt-e pályaspecifikus, vagy valóban ez a beállításbeli filozófia, ez működni fog neki hosszú távon. Nyilvánvalóan nem zárhatjuk ki, hogy a körülmények is közrejátszottak az eredmények alakulásában, mert például Spielberg az abszolút kihozta a Red Bull legjobb énjét, Silverstone pedig a legrosszabbad, és most ki tudja, hogy itt a hőmérséklet ingadozás volt azok, vagy a tengerszint feletti magasság Ausztriában, tehát nagyon-nagyon nehéz reálisan látni az erőviszonyokat, és ezt még látjuk, hogy a csapatok nyilatkozataiból se tudjuk nagyon kibogozni, kívülről még nehezebb, de nyilván az mindenki érdeke lenne, hogy mondjuk Leclerc is szintet lépjen, és az szerintem, ahogy kezdődött ez az idény, ami a Mercedes fölénnyel, az, hogy 9 futamon 4 különböző győztesünk volt, az szerintem nem egy rossz összkép.
Így van, majd nyilván jövő héten megpróbálunk esélyt lattolgatni ugyanúgy majd a belga hétvégére, de hát így egyébként tényleg egy picit ez megnehezíti a dolgunkat, hogy maguk a csapatok sem tudják, hogy mire számítsanak, vagy hát sejtenek valamit, és igazából nem valósul meg, tehát akkor. Na mindegy, ez majd a jövő zenél, maradjunk itt Silverstone-on. Nekem még az jutott eszembe egyébként Leclerről, hogy ugye nagyon sokan kritizálták, hogy miért hosszabbít a Ferrari-val, hát látszik, hogy ez a csapat nem jut egyről a kettőre. Egyrészt ez most azért változni látszik, tehát javul a Ferrari, de amikor már ugye rég volt Leclerc utolsó győzelme, de amikor most is látom, hogy énekli az olasz himnusz, szerintem ez egy ilyen akkora jel, hogy ő mennyire ehhez a csapathoz kötődik, és hogy ő itt akar tényleg bajnok lenni, mert különben nem tanultam, vagy nem énekelné egy másik nemzet himnuszát, tehát ez szerintem jól mutatja azt, hogy ő miért hosszabbít, és miért akar itt a Ferrari-nál, hát nem is azt mondom, hogy legenda lenni, de hogy akár WB címet nyerni. Kanyarodjunk rá Hamiltonra, mert ez egy könnyen egy Ferrari kettős győzelem lehetett volna, és ugye hát Hamiltont is kérdezték, hogy hát ez a végén az a kerékcsere ott a biztonsági autó alatt, hogy ezt ő akarta, vagy a csapat, és hát ő nyilván picit pikírtan visszaszólt, hát tudtam volna, hogy a harmadik helyre jövök vissza, akkor nyilván nem állok ki. Ugye a pályapozíciót veszített így Russell szemben, és nem indították újra a futamot, majd erre is kitérünk, hogy miért nem. Jó döntés volt szerinted Norbi, tudván azt, hogy még hány kör van hátra, milyen baleset volt, tehát hogy nyilván sok minden néznek a csapatok, viszont ugye ilyenkor sokszor ott van az, hogy a pályapozíció az arany, ugye majd 21 Abu Dhabiba vissza lehet lőni itt ezzel kapcsolatban, de ezt majd oda tartogatom egy kicsit, amikor majd erről a döntésről beszélünk, hogy nem engedték újra a futamot, hogy itt a Ferrari szerinted hibázott, vagy ez egy jó döntés volt, hogy rárakták a lényegében friss, majdnem friss gumikat Hamilton autójára.
Igen, hát nyilván utólag hétfő reggel könnyű okosnak lenni, de ott a verseny pillanatában nem tűnt egyébként végzetesen rossz döntésnek, mert hogy ugye Russell mögött is hatalmas hely volt, és lehet, hogy azzal számolt a Ferrari, hogy ha látják, hogy Leclerc kijön, akkor Russell is kijön, ha látják, hogy Hamilton kijön, akkor Russell is kijön, de végül ugye a Mercedes döntése volt az, hogy látták, hogy mindkét Ferrari kiment, de ők mégis úgy döntöttek, hogy nem. Ami meg nyilván a Mercedes részéről is egy érdekes döntés, bár ők ebben már rutinosabbak, mert ott szerintem már sokkal jobban ismerik betűről betűre a verseny végén a safety káros újraindítással kapcsolatos szabályokat, hogy mire lehet számítani, meg ugye azért az FIA is 2021 után próbálta tisztázni a szabályokat ezzel kapcsolatban, és végül szerintem a Mercedes arra játszott, hogy nem lesz újraindítás, és ezért döntöttek úgy, hogy Russell nem jön ki, mert egyébként meg inkább az lett volna a rosszabb döntés, hogyha van újraindítás, és Russell ott marad azokon a 20 kört futott közepes keverékeken, mert azzal tényleg versenyképtelen lett volna. Leclerc panaszkodott, hogy a lágyak is lehűltek teljesen, akkor képzeld el, hogy a 20 kört futott közepesek milyenek lehettek Russell után, de ha csak akár egy körre újraindítják a versenyt, könnyen lehet, hogy még a dobogó is elúszik Russellnek. Úgyhogy szerintem nem a Ferrari döntése volt feltétlenül hibás, csak nem látták pontosan előre, hogy mi lesz, hogy lesz úrindítás, vagy nem lesz úrindítás, miközben a Mercedes, illetve a Ferrari amentén döntött, hogy valószínűleg lesz úrindítás legalább egy körre, a Mercedes meg amellett tette le a voksát, hogy nem lesz úrindítás, és megszerezzük ezt a pozíciót a pályán, aztán lesz, ami lesz, és ez bejött nekik, úgyhogy ennyi, nem mondanám hibás döntésnek a Ferrari részéről, szerintem nem volt igazán jó döntés, vagy rossz döntés, kalkuláltak valamit, választottak valamit, és pont már jött be.
Tizedeken múlt, nem, hogy nem egyébként.
És egyébként nagyon közel elé jött ki. Hamiltonnak is nagy előnye volt. Hiszen ugye Russell is ugye a lassú defekt miatt boxban volt, meg minden, de nagyon lemaradt. Ő is 15-16 másodperce volt Hamiltontól, de egyébként meglepő, hogy Hamilton nem tudta megtartani a pozícióját. Azzal együtt, hogy boxba ment. Úgyhogy szerintem ennyi. Nem mondanám, hogy a Ferrari hibás döntést hozott. Letették a voksukat valami mellett, és nem jött be.
De akkor beszéljünk erről az újraindításról, közben megjött már a tisztázás az FIA részéről, itt egy szoftverhiba okozta azt, hogy kiment az üzenet, hogy a safety car bejön, és hogy elengedik őket. Ugye itt az történt, hogy ugye kiment ez az üzenet mindenkinek, aztán még végig is kimaradt ugye az biztonsági autó, és sajtó 8 másodpercig volt az, hogy akkor ténylegesen, hogy akkor bejön, de aztán utána döntöttek mégis úgy, hogy kim van, illetve hogy ezt a szoftverhiba ez addig volt életben, és akkor utána ezt felülírták. Mert itt ugye azt nézték, vagy tartották szem előtt, hogy meg kell várni, amit Barnával egyébként az adás után beszéltünk, hogy meg kell várni, hogy a lekörözött versenyzők nagyjából felzárkozzanak a mezőnyre. Na most ez ugye Abu Dhabiban 21-ben nem történt meg. Ott elengedték őket, és azonnal jött kb. Az üzenet, hogy akkor újraindítják a versenyt, és újra is indították.
Ez pont az a szabály, amit most betartottak Abu Dhabiban.
Na igen, és ugye ez volt ugye, hogy ez itt a sztorinak a lényege, hogy itt nincs feketén-fehéren leírva, hanem ez ugye kvázi a versenyigazgató dönti el, hogy akkor itt most melyiket alkalmazza. Mm. Ott ugye, igen, majd rátérünk, ugye ezt egy cikkben írták, hogy ez így de alapvetően ez, de hogy a verseny végénél, amikor hogy azt kell mérlegelni, hogy most safety car mögött guruljanak ebbe célba, vagy újraindítsák a verseny, akkor felülírhatja ezt úgy a versenyigazgató, hogy legyen, hogy verseny, tehát hogy versenyen érjen véget a futam.
Csak úgy írhatja felül, nem, hogy akkor nem engedi el a lekörözött autókat, hanem bent maradnak a mezőnybe.
És hát igen, és ugye Abu Dhabiban ugye ez kérdéses volt, most párat elengedtek, igen. Tehát hogy
az volt a teljesen rossz
megvalósítás. De Barna, akkor átadom neked a szót, hogy te most, hogy így utómunkáztál meg, ezt kinyomoztad meg, láttad ezt az érvelést, hogy akkor itt mi a, hol az igazság, mi az igazság.
Alapvetően az a lényeg, hogy mindig meg kell próbálni betartani a szabályokat. És maga a szabály szövegezése nem változott 21 Abu Dhabi óta. A szabály úgy szól, hogy akkor lehet kiírni ezt az üzenetet, hogy a safety car bejön ebben a körben, és akkor kapcsolhatja le a narancssárga fényeket, amikor az elengedett, lekörözött versenyzők már csatlakoztak a mezőny végére. És szerencsére azért manapság már megvan mindenkinek ez a jó kis technológia, az F1 TV-n belül is, meg más forrásokból, hogy meg lehet nézni, abszolút lehet rekonstruálni az eseményeket. Abban a pillanatban, amikor tegnap kiírták ezt a fals üzenetet, akkor az utolsó lekörözött Bottas még az első kanyarba volt, és az éllovasok pedig a 14-es kanyarban. Tehát egy fél pályányi, majdnem 3 kilométer választotta el őket egymástól, tehát abszolút nem felelt meg a szabályok szövegezésének az, hogy a safety car már bemehetett volna a pályára, és ebből a szempontból elhiszem, hogy ez vagy szoftverhiba, vagy emberi mulasztás. Tehát azt se tartsuk kizárnak, hogy valaki felfokozott idegállapotban megnyomott egy gombot véletlenül rosszul. Mindegy. Az a lényeg, hogy akkor még a szabályok alapján tényleg nem lehetett volna behívni a biztonsági autót, mint ahogy lesen kapcsolta a narancssárga fényt. Tehát ez is nagyon árulkodó volt, hogy a versenyirányítás szándéka egyáltalán nem az volt, hogy jöjjön be a safety car, úgyhogy itt, aki ilyen összeesküvés elméletekre gyanakszik, annak most nincs igaza. És a lekörözött versenyzőket is el kellett engedni, méghozzá mindegyiket, nem úgy, mint Abu Dhabiban, hogy a versenyigazgató így kiválaszt néhányat a saját ízlése szerint. Úgyhogy azt gondolom, hogy a felirattal és a hivatalos üzenettel okozták ezt a káoszt, meg ezt a félreértést, de egyébként helyesen volt betartva a szabály. Egyszerűen a lekörözött versenyzők nem érték utol elég hamar a mezőnyt ahhoz, hogy újra lehessen indítani a versenyt.
Igen, úgyhogy ezen szerintem tovább is léphetünk, mert igazából itt
annyiben nem lépnék tovább, hogy úgy szerintem ez így nem jó. Tehát, hogy nem lesz rossz vége van a versenynek, vagy ilyen teljesen antiklimaktikus vége
hát a az egy dolog, de a szabály viszont
a szabályt abban szempontból változtatnám meg, hogyha ilyen közel a verseny végéhez képes mondjuk, mit tudom én, 5 körön belül, vagy pályahoztól függően mondjuk azt mondanám, hogy 15 kilométeren belül a verseny végéhez képes történik valami, vagy 20 kilométeren belül, akkor legyen piros. Mert én azt gondolom, 2021-ben Abu Dhabiban is egy piros zászló lett volna talán a legferebb eljárás, meg a legizgalmasabb eljárás egyébként a nézők szempontjából. Ugye
az lett volna sprint.
Egy új állórajt, és egyébként utána még akkor Abu Dhabiban is lehetett volna 2 vagy 3 versenykör is, úgyhogy mindenki a boxba cserélhetett volna kereket, friss minden, és akkor egy 2-3 körös futamot lehetett volna futni ott is. Meg hát ugye most Silverstone-ban is lehetett volna egy 3-4 körös futamot futni, hogyha berakják a piros zászlót, és akkor arra azt gondolom, hogy jutott is, meg maradt is. Tehát, hogy biztonságosan is járnak el minden pilóta szempontjából, és ugye a nézők és a szórakoztatás, vagy az izgalmak szempontjából is jól járnak el, mert akkor van egy izgalmas finish mindig. És egyébként nem az van, hogy egyébként ez rendszeresen megtörténik, hanem tényleg 2-3 évente van egyszer ilyen finish, amikor ilyen szoros, ilyen közel vagyunk a verseny végéhez, hogy akkor most ez kérdés, hogy akkor lesz a versenynek vége, vagy nem. De hát egyébként szerintem 2 évente egyszer belefér az, hogy legyen egy piros zászló a végén, és akkor legyen egy ilyen újraindítás 2-3 körre, mert arra azért azt gondolom, mindenki azt mondaná, hogy izgalmas volt.
És amióta bevezették ugye az állórajtot a piros zászló után, azóta ez meg ténylegesen, tehát nem az, hogy akkor kimennek, és akkor 2 kört megtesznek a biztonsági autótán, és elengedik őket úgy, hanem akkor ténylegesen egy új rajt, mindenki egyenlő esélyekkel ugyanolyan kereket rak fel, amilyet akar.
Valami hasonló volt.
Igen. Úgyhogy, hát igen, ez talán jobb lett volna mindenképpen, és akkor szurkolók is boldogok lettek volna, Nyilván most ugye Leclerc mondta, hogy a sisak alatt ő boldog volt, hogy nem engedték rá a jéghideg lágyakra.
Nyilván megy, és de... becsúszik egy könnyű győzelem, vagy egy...
Amellett, hogy ők se szeretik az
vagy úgy esik meg a futam az utolsó pár körbe, hogy akkor nem kell küzdened érte, és megúszod az utolsó körös izgalmakat, mikor te vagy az első, de persze, hogy örülsz. Csak hát ugye a versenyzés nem erről szól, hanem a versenyzés arról szól, hogy küzdjön meg mindenki az adott pozíciójáért szerintem. Persze nyilván ez inkább show elem lenne, mint Grand Prix versenyzés, ugye erről megint lehet vitatkozni, hogy akkor most akarunk-e ilyen irányba menni, hogy show elemek legyenek a versenyben, vagy nem, de hát máskor meg ugye mindig arra panaszkodnak az emberek, hogy jaj, milyen unalmas, meg nem történik semmi a futamokon. Hát ha piros zászló lenne, akkor történne ott a végén, biztos, hogy lenne valami.
Ez biztos.
Igen, ez hozzáállás kérdése, mert tényleg egy föl van a szórakoztatási faktor, csak egy ilyen versenyen, amin mondjuk Leclerc 20 másodperces előnyt alakított ki a biztonsági autó megjelenéséig, és mondjuk ha azért vesztette volna nem csak a győzelmet, hanem mondjuk az egész versenyben mondjuk beragad ennél a rajtnál, vagy valami, akkor az meg az embernek az igazságérzetét egy picit bántotta volna. De hát persze a sport, főleg a technikai sport az nem mindig igazságos. Hát, ez egy nehéz kérdés, megvannak a táborok, és szerintem senkinek sincs tökéletesen igaza.
Hát ugye ott van mindig a piros zászlónál az ingyenes gumics, a kerékcsere, az is mindig előjön, hogy ez a...
Több mint 15 éve erről beszélünk, hogy ez most jó vagy rossz.
Fújtjuk ugye azokat a köröket. Igen. Na mindegy, szóval, hogy Leclerc örült ennek, és aki még örültett, az Russell, és akkor törünk is a Mercedes-re, mert hát megint egy felemás hétvégéjük volt. Ugye Antonelli megint uralta igazából ezt a hétvégét, és megint kibabrált vele a technika. Ugye ott nagyon furcsa volt az ő esete, ugye ráment a kerékvetőre, és ez a kerékvédő elem oda beszorult, és egyébként Mercedesnél is elismerték, hogy nem igazán tudták, hogy mi okozza ezt a problémát. Ugye Antonelli azt mondta, hogy egyszerűen elszállt a leszorító erre az autó elején, azért nem tudott bevenni kanyarokat, hogy tudta bevenni a kanyarokat, és ugye ezért kapott is fő egy 5 másodperces büntetés, amit ugye jóvá írtak neki. Itt a Mercedes gondolkozott, hogy ezt megtámadja, ezt az ítéletet végül nem tették. Úgy volt, azzal indokolt a versenyirányítás, hogy néha, hogy indokolatlannak látták sokszor a pálya elhagyást a sérülés mértékének tekintve is. Itt ugye majd ez is egy érdekes kérdés, hogy szerintetek mennyire jogos az, hogy egy sérült autóval nem tud pályán maradni, és ezért a pályaelhagyásokat ilyen szigorúan veszik és büntetik. Itt elég nagy visszhangja volt ennek ilyen szempontból. De hogy maga Antonelli is szegény, hogy olyan szempontból szegény, hogy megint ő mindent jól csinált, és megint a technika kibabrált vele. Most azért már 25 pontra van mögött terászol a bajnokságban, tehát hogy ez már nem az a kényelmes előny, hogy akkor azt mondjuk, úgyhogy hát ilyen technikai sport persze, de hogy eddig messze ő nyújtja a legjobb teljesítményt ebben a szezonban, a legjobb autóban ülve, hozzátéve természetesen, és egyelőre úgy tűnik, hogy valahogy a sors úgy akarja, hogy izgalmas legyen ez a világbajnokság, pedig azért nagyon affelé mutat, hogy a Antonelli egyébként nagyon kontroll alatt tartaná ezt a VB-t.
Igen, abszolút Antonelli nagyon jó teljesítmény nyújtott, a Mercedes meg nem elég megbízható, de hát ez látszik, hogy George Russell is esett már ki, Antonelli is már esett ki, más Mercedes motoros autók is estek ki az erőforrás problémája miatt, de ez most egyértelműen nem az volt, ez most nem erőforrás technikai hiba volt, bár szerintem nem is ez a kerékvédő lemez, tehát ez a két tenyérnyi aerodinamika, az nem hiszem, hogy ekkora problémát okozott, és miután ugye azt onnét leszették, utána is Antonelli panaszkodott, hogy valami sokkal alapvető probléma van az autóval, de hát én biztos vagyok benne, hogy ott valami a kormányzásban, vagy a futóműben eltört valami mechanikai elem, ami miatt ugye nem tudott az autó rendesen fordulni. Szóval ez bal szerencse, de része egyébként ez van. A Mercedesnek erre oda kell figyelnie, hogy nem csak gyors, hanem megbízható autót is kell építeni. Persze, hogy nyilván egy autóversenyzőt megkérdezel, hogy mit szeretne inkább, egy megbízható, de lassú autót, vagy egy gyors, vagy megbízhatatlan autót, aztán majd a megbízhatóságot megoldjuk később. Akkor azért azt gondolom, hogy az autóversenyző 99,9%-a, de lehet, hogy 100 azt mondja, hogy inkább legyen az autó gyors, és néha legyen valami baja. Mert azért mégiscsak után azért közben lehet nyerni egy autóval, azért az nem baj. Aztán ha néha-néha megáll, akkor az meg benne van a pakliba. Így is még azért Antonellinél óriási előny van, de azért azt hozzá kell tenni, hogy itt ezekkel a kiesésekkel Antonelli 40-45 pontot simán elbukott már. Úgyhogy ha ezek nem történnek meg, akkor most már gigantikus előnye lenne a bajnokságban. Persze nyilván Russell is vesztett valamennyit, ez nem kérdés, de nem 45 pontot. Ez egyértelmű, mert most már Antonelli, hát igen, egy győzelem, meg egy második hely, azt gondolom biztosan elment ezekkel a kiesésekkel. Úgyhogy a Mercedesnek fel van adva a lecke, hogy nem csak az erőforrás szempontjával, hanem most már a kaszni szempontjával, vagy a futómű szempontjából is az autóra oda kell figyelni. Mert ez így nagyon nehezítik a saját dolgot. Persze nyilván így néző szempontból ez azt gondolom, hogy nem annyira vészes, meg belefér, meg itt talán van esély rá, hogy izgalmas lesz azért ez a világbajnokság, bár most a Ferrari némi javuló formát mutat, de azért a Mercedes még mindig azt gondolom, hogy előnyben van, vagy legalábbis Antonelli mindenképpen lendületben van, és ezek a kiesések miatt van most az, hogy nem néz ki annyira tragikusan az összetett ponttáblázat, hogyha a Mercedes egy picit megbízhatóbb lenne ennél, akkor most elég rosszul néz neki nézői, szurkolói szempontból az összetett ponttáblázat, mert már hatalmas, így is előnye van a Mercedesnek, de hát ennél sokkal nagyobb előnye lenne a Mercedesnek, hogyha még megbízható is lenne. Úgyhogy ez ilyen, ez része a dolognak, Antonellinek meg kell barátkozni ezzel. Egyébként jól bírja, úgy látom, lelkileg nyilván látszódott rajta, hogy csalódott, meg lehangolt, meg nyilván nagyon rosszul esett neki, hogy kicsúszott itt a győzelem lehetősége a kezei közül, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy Antonelli nagyon jól működik fejben idén, így a kiesésekkel, meg mindennel együtt, úgyhogy én továbbra is őt tartom torony magas esélyesnek.
Azért meg le a kalappal előtte, hogy ő úgy volt vele, hogy ő ezt az autót behozza a célba, és már csapat is mondta, hogy box, kvázi sugalták, hogy állj ki a versenyből, de nem, ő megpróbál végigmenni. Mert hogy az a két vagy egy pont, ami a célba érhet, ott a 9. vagy 10. helyen még azt is meg akarja szerezni. És volt is egy olyan pontja ott a végén, amikor ugye Colapintot elkezdett elnyúlni, és akkor még azt mondtuk, amikor elkapta az 5 másodpercet, hogy még akár azt is ki tudja autózni, csak utána jött ugye a biztonsági autó. Úgyhogy ilyen számomra is a mentalitása az nagyon-nagyon rendben van a Antonellinek, de hát nyilván WBC címért megy, tehát minden elérhető pontot, minden lehetséges módon meg kell szerezni.
Nyilván fejemben ott volt egyébként, hogy érdemes ezért az egy-két pontért kockáztatni
a tavalyi WBC
eredményére. Az autó, de hát igen, végül is, hogyha sokat úgy látta, hogy az erőforrás, meg egyébként az autó pályán tartható, és nem veszélyes vele körbe menni, akkor persze nyilván érdemes megpróbálni.
Erre sem volt semmi garancia. Tehát akkor milyen üzenete lett volna az egésznek, hogyha mondjuk egy 300-as tempónál beleáll a falba felfüggesztés törés miatt. De hát ez egy ilyen érzékeny hát egyensúly.
Igen, ez az autósport veszélyes.
Minden rajta van, minden pedok belépőn jegyente.
De nem baj, szerintem ezt szeretjük a pilótákba egyébként.
Pontosan.
Amikor az autósport veszélyes, és a pilóta mégis úgy dönt, hogy azért
próbál küzdeni.
Picit ilyen hősies sztori.
Az
FIS szerint nem elég óvatosan, mert azért
hát jó, de hogy
beszorták a pályahagyás.
Na és ezt akartam, akkor be is hoznám ezt, hogy mennyire volt jogos ez a büntetés, hogy itt kellett volna, Barna, te ugye a levezető műsorban tegnap kifejtetted a véleményedet, hogy ez ilyenkor mennyire kéne azt figyelembe venni, hogy sérült az autó, még ha úgy ítélik meg, hogy hát az nem indokolta a negyedik pályahagyás, mert ugye ott már azután repült a büntetés, de hogy ezzel ő veszít, tehát hogy ő ezzel pozíciót veszít, időt veszít, mindenhol veszít, és akkor még tényleg ez a rúgjunk bele a földön fekvőben, hogy ilyenkor, tehát ha pályahagyás az, hogy valaki feszegeti a határokat padlógázon és elhagyja négyszer, és büntetik, teljesen rendben van. De az, hogy amikor nagyon nehéz pályán tartani az autót, és azért még egy büntetés kiszórni, szerintem ezt is újra kéne kalibrálni.
Hibáztam. Igen, hibáztam egyébként, mert nem néztem meg a szabályszövegét, ugye tegnap este, ma reggel óta nem nézted meg?
Én megnéztem.
De hogy úgy van, én úgy emlékszem, de javíts ki a tévedek, hogy az előnyszerzésre irányuló pályahagyás, az a büntetés.
Sajnos nincs benne. Tehát az a pontja a sportszabályzatnak, amire a sportfelügyelők hivatkoznak ebben a dokumentumban, azt most újra megnéztem reggel, és csak annyi szerepel benne, hogy justifiable reason, tehát indokolhatók, vagy nem tudom, hogy fordítanám, de jobban magyarul, vagy hogy megmagyarázható ok miatt, tehát nincs benne az a szó, hogy amivel előnyt szerez, úgyhogy ez megint szerintem is egy nem feltétlenül szerencsésen megfogalmazott szabálypont, ami túl nagy mozgástered ad a sportfelügyelőknek, és most ők úgy döntöttek, hogy egy kicsit szigorúban állnak hozzá.
Hát igen, ez Norvi, nem tudom.
Nem értek egyet vele ez a büntetésre, mert szerintem tök fölösleges, de amikor amúgy is egy pilóta lelassul, és küzd az elemekkel, küzd az autójával, és próbál hősiesen a pályán maradni, eljutni a verseny végéig, és akkor még rászórnak egy 5 másodperces büntetést, mert egyszer-kétszer kiment az aszfaltos bukótérbe, vagy 3-szor, vagy 4-szer, vagy 5-ször. Tehát, hogy szerintem ez nem jó. Nem jó, nem jó így. Akkor lehet, hogy ez megváltozott az ott, vagy nem tudom, legalábbis nálunk a kamion elbén mindig még az összes driver's briefing dokumentumban is ez van, hogy az előnyszerzésre irányuló pályahagyások azok, amik büntetést vonnak maguk után, vagy strigulát vonnak maguk után, hogyha valaki csak simán kimegy a pályáról, és veszít vele időt, akkor azt nálunk föl sem jegyzik igazából. De nyilván, igen, hogyha így szól a szabály, akkor ez egy gumiszabály újra. és akkor ott az éppen a versenyigazgató és a sportfelügyelők kezében van a döntés, hogy, hogy ők hogy értelmezik ezt, és épp hogy gondolják, mihez van kedvük. Ami kár, tehát hogy szerintem szükségtelen, teljesen szükségtelen.
Térünk rá, Russ.
Valakit amúgy is még a problémával küzd, és még az ág is húzza, hogy egyébként...
Egyébként még a sportfelügyelők azt mondhatták volna, hogy hát igen, igen, de hát látjuk, hogy egy olyan autó volt, amivel még a kanyarokat is alig lehet bevenni. Örülj neki, hogy nem lengettük be a fekete-narancsárga zászlót, és akkor már nem bírtunk ki.
Na igen, arra azt mondom, hogy, hogy annak lett volna értelme, igen. Vagy az egy valós veszély ilyenkor, amikor letörik az autódról egy elem, és így áll, és akkor letépik a box utcába, meg nem tudom, hogy ilyenkor egyébként azt jelenti a narancs-fekete zászló, hogy ki kell jönnöd a box utcába, és meg kell javítani a látható technikai hibát az autón, amit egyébként végül is a Mercedes megtett, mert a látható technikai hibát, ugye ezt a letört aerodinamikai elemet, azt letépték ugye az autóról, vagy letörték az autóról ugye a box utcában, de ennek ellenére a technikai hiba megmaradt, tanulni továbbra is szenvedt az autóval, utána újra egyébként narancs-feketét nem csak egyszer lehet kapni egy verseny folyamán, hanem vagy nem csak egy technikai probléma esetén inthetik be, hanem ha látják, hogy a kiállás után továbbra is az autó technikai problémával küzd, akkor újra belengedhetik a narancs-fekete zászlót neki. Azon érdemesebb lett volna elgondolkodni egyébként, hogy ilyen esetben ennek a technikai zászlónak van-e értelme.
Ritkán látott zászló, az biztosan.
De ritkán, abszolút ritkán látott zászló. Hát egyszer-kétszer az előfordul, pont ilyen,
egy-két éve
lafogó szárnyelemek miatt azért előfordult ez a zászló itt az elmúlt néhány évben, de ritkán, ritkán valóban. De azon érdemesebb lett volna elgondolkodni, azt gondolom a versenyigazgatóságnak, mint ezeneken a pályárhagyásos büntetéseken.
Belgiumban folytatjuk a jövő héten, utána pedig végre jön a magyar nagydíj, aztán pedig egy nagyobb szusszanás, de Boxusza Podcast jövő hétfőn is lesz, úgyhogy majd tartsatok velünk. Zsoldos Barának és Kis Norbinak köszönöm szépen, hogy itt voltak. Én Pattantyús Lőrinc voltam. Sziasztok!
Ez volt a Boxusza, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélés,